Kemény kötés.
Gyakran elveszünk a könyvek kínálatában. Hogy döntsek? Borító? Szerző? Téma?
Melyiket vigyem ma az ágyba?
Kortárs szerzők, kortárs szerkesztők, kortárs kiadóktól.
Kemény kötés. Könyvekről a fülszövegen túl.
Hajós Vera a műsora.
Üdvözlöm, kedves hallgató! Hajós Vera vagyok. Ön a Civil Rádió Kemény Kötés című műsorának egy részletét hallja. A könyv a jelenben játszódik, bár a helyszíne Észak-Norvégia, egy kis falu. De az benne szereplő személyek akár itt, a mi városunkban is élhetnének. Ahogyan egy tanulmányban olvastam, hogy az individualista érdekek előtérbe helyezése olykor képes meggátolni az emberek közötti értékes kapcsolatok létrejöttét, így a családi kapcsolatokét is. A regény egyetlen délután, illetve este története, de az atomizált család pontos látlelete olvasható ki a cselekményből. A Scholar kiadó adta ki Hanne Ørstavik Vágy című regényét. A kötet felelős szerkesztőjével, a kiadó főszerkesztőjével, Illés Andreával beszélgetünk. Az ELTE skandinavisztikai műhely oldalán olvastam Németh Violának egy tanulmányát, aminek az a címe, hogy szülői szerepek a kortárs norvég regényben. A tanulmány Hanne Ørstaviknak erről a regényéről és egy másik norvég regényről is készült, és azért is nagyon érdekes volt olvasni, mert azt írja, hogy ez a mű a norvég családirodalom legtöbbet elemzett regénye a család, valamint a szülő-gyerek tematikában. Tudtál erről?
Nem tudtam, nem is olvastam ezt a tanulmányt, de mindenképpen már rögtön igazat kell adnom a szerzőnek, hiszen egy rendkívül összetett problematikát leíró, nem elemző, hanem leíró műről van szó, amelyben egy egyedülálló anya és a durván 10 éves kisfiának a kapcsolatát, illetve nem csak az ő személyes kapcsolatukat, anya-fiú kapcsolatot vagy anya-gyermek kapcsolat betekintést nyújt a szerző ebbe a viszonyba, hanem kitekintést is kapunk, és megmutatja a nőnek, az anyának a külvilággal való kapcsolattartását, a szerelemhez való viszonyát, felsejlik a múltból valamiféle apaképhez való viszony, illetve a valahai szerelemhez való viszonya, a szeretőkhöz való viszony, illetve a gyermeknek a mindenféle kapcsolathoz való ilyen egészen furcsa viszonyulása, amikor kétségbeesve próbál megkapaszkodni egy gyerek az egyszem szülőjébe, és ahhoz annyira ragaszkodik, ami már egy icipicit azért terhessé válik a másik félnek.
Ezt úgy hívja a szakirodalom, hogy barentizált, tehát hogy felnőtté tett gyerek. Önkéntelenül is egyedülnevelő szülő átad egy szerepet, egy felnőtt szerepet, tehát a felnőttnek a szerepét
kap, aminek még ő nem tud megfelelni.
Igen, igen.
Egy 10 éves gyereket ezzel nem szabadna terhelni, hogy gyakorlatilag ő a társa az anyának, de egy olyan társa, aminek ő nem fog tudni sohasem megfelelni, és mindenféle kapcsolattartásukban, mindenféle emberi viszonylatukban borzasztóan nagy terhek rakódnak rá az ő életükre.
Egymástól eltagolatlanul a mondatok, egyik mondat még Vibeke története, a másikban Marion történetében nézünk bele, egy harmadik személyben beszél a szerző róluk.
Sok látópont van ebben a könyvben, hiszen mindegyikbe egy picit belekóstolunk, mindegyik szerepbe. Az anya is megszólal anyaként, kívülálló szempont is van, illetve a gyermeknek a hangját is meghalljuk. És épp ezáltal egy sokkoló műről van szó, hiszen annyira mélyen belemásztunk ebbe a rendkívül bonyolult, első ránézésre egy kicsit lelketlen viszonyrendszerre, hogy teljesen minket is beszippant ez a reménytelennek, rögtön a legelején is reménytelennek tűnő helyzet, hiszen már az első lapon is valami olyan vészjósló hangulat sejlik fel, hogy tudjuk, hogy ebből valamilyen tragédia következik be, csak nem tudjuk, hogy az a második oldalon fog-e bekövetkezni, vagy a 70-en.
Így van. Olyan feszült a szöveg, hogy érezni, hogy valaminek történnie kell.
Igen, nagyon érdekes dolog, hogy ezt a könyvet a kiadó még valamikor talán a, hát nem is tudom, úgy emlékszem, hogy a 90-es években jelentette meg, 90-es évek legvégén.
2001-ben.
Igen, akkor lehet, hogy a 90-es évek legvégén szerkesztettük, tehát 2001-ben jelentettük meg, akkor is én szerkesztettem, de most, hogy 2018-ban újból megjelentettük, ugye újból elolvastam a regényt, most ugyanannyira megrázott. És én, mint anya is annyira éreztem ennek az anyának a vívódását, aki egyszerre próbál jó anya lenni, de egyszerre próbál megmaradni önálló identitásnak is, és segítség nélkül próbálja megoldani az élethelyzetét, természetesen nem tudja megoldani, és mindenki segítség nélkül próbál valahogy víz alól kikeveredni, és senki nem tud kikeveredni, mivel sehol nincsen, egyik félnek sincsen egy segítő kéz, amibe bele tudnának kapaszkodni. Ők ketten lennének egymásnak, az anya és a fiú, és kettőjük egymásba kéne, hogy a kezüket fonják, és fonják is, de valahogy ez inkább lefelé húzza mind a kettőjüket, mintsem, hogy följönnének a felszínre.
Van ennek egy története, tehát egy íve is ennek a regénynek. Délután otthon játszódik, amikor hazajön az anya, és nagyon feldobott állapotban, hiszen nagyon jól sikerült az a bemutatkozó meeting, amit ő tartott. Nagyon figyeltek rá, sokan gratuláltak, és sikeresnek és szépnek érzi magát. És a kisfiú egy várakozással telve, mert hiszen másnap lesz a születésnapja, és arra gondol, hogy az anyukájától vajon majd mit fog kapni, és milyen lesz az ő tortája. Mind a ketten egy belső életük van a délutánban, majd hirtelen felgyorsulnak az események, amikor elmennek otthonról. Mind a ketten másokból az anya elmegy a könyvtárba, vagy oda indul a könyvtárba, a fiú pedig tombola jegyeket kezd el árulni.
Amikor felér, megfordul és szétnéz a vidék felett. Az utcákon lámpasorok kígyóznak, mintha soha nem akarnának véget érni. Különös, hogy ő is ott lakik. Innen fentről olyan ismeretlennek tűnik. Úgy érzi magát, mint egy idegen. Haza akar menni. Fázik. Egyre jobban elzsibbad a hidegtől, már alig érzi a homlokát, az ujjait, a combját. Most azonnal otthon akar lenni. De jó lenne, ha csak kívánnia kellene, és már otthon is lenne. És mi van, ha eltévedt? Ha nem találja meg a hazavezető utat? Idefenn, a reflektor fényében mindenki láthatja. Egy apró, fekete, mozgó pont. Nem szabad megfordulnia. A domb másik oldalán kezdődik az út, amely az erdőn keresztül egészen a hegycsúcsig vezet. Ha most megfordul, elfogják és magukkal viszik. Akkor soha többé nem jut vissza az útra. Óvatosan ereszkedik le a lejtőn, ügyelve arra, hogy ne lépjen olyan helyre, ahol jéggé fagyott a hó. Nem fordul meg. Lassan, körültekintően megy tovább. Nem szabad megtudniuk, hogy fél. Akkor elfognak. Ha rájönnek, hogy félsz, elfognak. Szerencsére a sötétben nem látják, hogy pislog. Csak megy előre, és úgy zakatol, mint egy vonat. Még akkor is megy, rendíthetetlenül, amikor érzi, hogy bepisilt, és a meleg folyadék végig csorog a combján. Mennie kell. Nem vehetnek észre semmit. Már csak az a kis darab van hátra. Futni kezd, hogy minél hamarabb kiérjen az egyenes útra, de nem megy úgy a futás, ahogy szeretné. Fölbukik. A kezét maga előtt tartva hasra esik. Mint ha valaki megragadná a lábát, de ő nem hagyja magát. Tovább kapaszkodik, kúszik előre a hóban. Nagy nehezen feláll, és kitámolyog az útra. Ott megint eldől, de az már nem baj, biztonságban van. feláll és elindul hazafelé. Már akkor látja, amikor kiér a kanyarból. Az autó nincs a helyén. Nincs a helyén. Megáll, nem tudja, mit csináljon. Most már biztos, hogy az anyja karambolozott. Ott fekszik valahol az úton holtan. Ő pedig árvaházba kerül. Megpróbálja elképzelni, milyen lehet az árvaház. Éjfél is jóval elmúlhatott már, ma van a szülinapja, a 9. Karambolozott hazafelé jövet a városból, és ő miatta. Ha nem lett volna szülinapja, nem történt volna semmi rendkívüli. Megfogadja, ha még egyszer rendbe jön minden, soha többé nem lesz szülinapja. Nem kell neki több ajándék. Soha többé nem fog pislogni, és a lélegzetvételét is megtanulja szabályozni. Felmegy a kocsi feljárón.
Néhány óra leforgását követjük nyomon a regényben, hiszen egy délutánból indulunk ki, és ha jól emlékszem, akkor reggel hajnalban ér véget a regény, és ez alatt a durván 12 órában, 16 órában mindenbe belelátunk. Olyan mélységeket járjuk végig az emberi léleknek és az elmagányosodásnak, ami azt hiszem, hogy a világirodalomban nagyon példátlan, hogy egy viszonylag rövid terjedelmű regény ilyen nagy utat tud bejárni, mint egy nagy regény.
Milyen magyarázatot adsz a címnek, a vágynak?
Én azt hiszem, hogy ők vágynak mind a ketten valamire. A kisfiú vágyik az anyjára, vágyik egy meleg, puha otthonra, egy merre, egy nőre, akire mindig számíthat. Az asszony is vágyik, ő is gyakorlatilag hasonlókra vágyik, ő vágyik egy férfire, egy társra, aki mindig ott lenne mellette, és egyikőjük vágya sem tud beteljesülni. Nem az élethelyzetük miatt, hanem valószínűleg azért, mert hát ő nekik ez jutott, hogy nem találják meg. Nem egymásra fókuszálják, nem kölcsönös a vágyaiknak a tárgya, hanem mind a kettő más után vágyik. És ez nem minősíti azt, hogy az anya nem szereti a gyermekét, az anya szereti a gyermekét. Csak egész egyszerűen a felnőtt magány az egy nagy kísértő egy felnőtt életében, hiszen egy nőnek, vagy egy apának, egy férfinak nem feltétlenül a társát fogja megtalálni a gyermekébe. És itt ugye a két ember egymásnak adatott, és úgy tűnik, mintha ők egymás társai lehetnének, de nem lehet a gyermek a felnőttnek a társa. Nekem ez az olvasat.
És azt gondolom, hogy vágyakozás, valamilyen beteljesületlen dolog iránti vágy.
Igen. És ők nem találták meg. Megmarad a vágyakozás, igazából le is zárjuk ezt az életet. Tehát Vibekének az élete ezzel lezárult az utolsó oldalakon. Ezt nyilvánvalóan tudjuk, hogy nem árulunk el titkot, hogy végzetes lesz a könyvnek a vége. Utána már nincsen egyetlen egy betűnek sem helye a regényben.
Illés Andrea főszerkesztővel beszélgettünk Hanne Ørstavik Vágy című regényéről, amit a Szkolár kiadó adott ki. Ön a Civil Rádió Kemény Kötés című műsorának egy részletét hallotta. Ha szívesen hallgatnak könyvekről hasonló beszélgetést, akkor keresse és hallgassa a Civil Rádió Kemény Kötés című műsorát.
Kemény Kötés. Könyvekről a fűszövegen túl.
Hajós Vera műsora